Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Nádi Zsáborral.
És Mihálovics Andrással. Nem jönnek jó reggelt!
Jó hírek az M0-ásról. Baleset történt az M0-ás autóúton, az M3-as autópálya csomópontja előtt a 11-es főút felé. Sávlezárlás és torlódás nehezíti az arra haladók életét. Egy hallgató is írt erről, két teherautó ütközött, úgyhogy ott van, azaz.
Ez ugyanaz?
Jó reggelt kívánok mindenkinek az M-n. Igen, valószínűleg ez az. Az M0-áson a csömörére hajtott az M3-as felé szuperdugó teherautók ütköztek. A külső, szélső sáv a leggyorsabb, ajánlja az arra haladóknak. Aztán a hallgató azt írja, hogy ez nem megtévesztő az az 54% Airbnb szavazás ügyben. Amikor a lakosok 20%-a vett részt, és ennek a fele szavazott, azaz 10%. Ez azért nem félrevezető, mert meg el lett magyarázva az ott élőknek, hogy ez ügydöntő népszavazás. Az, hogy nem érnek demokratikus jogaikkal, és nem szavaznak, az szerintem...
Azt a többiekre a döntést.
És igen. A többiek meg így döntöttek.
Igen, de azért, ha kivetítjük, és valóban országos szintre emelkedik, akkor azért 200 ember különbség volt hát összességében, és egykora horderejű döntést erre hivatkozva meghozni, azért az biztos, hogy biztos. Ha így lesz. Megdőlt a csapadékrekord is, képzeld el, a 24 órás csapadékrekord, a kedvenc településeden, Bakonybélen. 80...
Yes, tudtam, akkor megint megy a gerencem, mint az őrült. Lehet, hogy le kéne mennem segíteni a védekezésben.
Uh-huh. Menj, 87 milli esett le. Korábbi egynapos rekord 82 mm volt, az még Rákos Csabán Budapesten 14-ben, most ez 87, összehasonlításképpen a havi átlagos szokott 50, ha jól emlékszem, 59, és most egy nap alatt volt itt 87.
Az az igazság, hogy ez már szerintem késő, mert nyáron, amikor arra táboroztam ezen a környéken, akkor ott a hód már a költözés gondolatával foglalkozott, mert annyira lement a vízszint, szerintem utána még rájött ez a böszme meleg gyakorlatilag egész augusztusban, szerintem kiszáradt és elköltözött a hód a bakonyi erdőkből.
Kioktató stílusban félrevezettél kukac ügyben, írja a hallgató. Liszt kukac nincs a horgászboltokban, hanem ott csontkukac kapható, kérlek szépen. Úgyhogy liszt kukac ügyben, amit a fecskéknek kell beszereznünk, hogyha segíteni akarunk rajtuk, csak ugye ez most a utolsó hírekből lemaradt. Továbbra is sötétben tapogatózom. Na szóval honnan szedjek én liszt kukacot?
Kisállatkereskedésben, és jó, kötöm az ebet a karóhoz, esetleg horgászboltból is. De szerintem a fecskéknek édes mindegy, hogy liszkukac vagy csontkukac. A lényeg, hogy valamiféle számukra természetközeli táplálékot biztosítsunk ezekben a nehéz időkben, ha ilyen madár kerül valahogy az utunkba. Mi a következő penzum?
Hát hogy keresd meg a Space gombot.
Ja, jó, azt hittem még ezt a Terézvárosit fel akarod olvasni. Egy napindító témát majd csinálunk belőle holnap.
Mindenképp, persze, ez fontos.
Megkérdezzük magukat, az Airbnb-seket, hogy mit szólnak ehhez a lépéshez Terézvárosba, úgyhogy ezt most lapozzuk át.
Ezt szólni sem tudnak, de mit lépnek erre, az igazán érdekes.
Ez az, kioktató stílusban tegyél helyre. Mea culpa, mert megvezettelek riszkukat az ügyben, de most más dolgunk van.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Adóvilág rovatunkban a tech energia vezető országaiba kalandozunk. Most éppen Olaszországba értünk, és hát Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, mint mindig ő lesz a kalauzunk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát nem kis feladat, mert azért az Olaszország, vagy hát az Olaszországot magába foglaló földrajzi egység történelmét felvázolni a rendelkezésünkre álló időben, az nem lesz egyszerű, de kíváncsian várom, hogy hogyan állsz helyt.
Így van, az elején azért pontosítanék, a technenergiát azt a múltkorival lezártuk, és most váltunk pont a 3D printingre, és ennek kapcsán került Olaszország képbe, mert egyébként az energiában annyira nem környezetbarátok, atomerőművük nincsen, és azt hiszem szénerőművekkel, meg vízierőművekkel termelik az áramot, tehát az ilyen szempontból egy problémás rész, viszont a 3D gyártásban ők az ötödik legnagyobbak a világon, tehát az első a Németország, második Egyesült Államok, harmadik Kína, negyedik Franciaország és ötödik Olaszország. Azért velük kezdjük ezt, illetve egy három országot fogunk majd megnézni, mert a többiről már más aspektusból szó volt. Tehát gyakorlatilag ez az apropója. Most egy picit a 3D nyomtatás, hogy helyre tudjuk tenni, hogy ez miért fontos és mi is ez. Az iparban a gyártásnak általában eddig két nagy módszere volt. Az egyik a különböző megmunkálóközpontokkal, amikor különböző anyagtömbökből levágják, kivágják ilyen megmunkálóközpontokkal azt a formát, ami az adott szerkezethez vagy géphez kell. A másik a fröccsöntés, amikor ugye ezt műanyagból csinálják, ahol gyakorlatilag nem nagyon van selejt, illetve hát nagy nyomással valahogy ezeket a formákat megcsinálják, de hát ennek is van azért egy nagyságrendi vége. De így készülnek a ládáktól kezdve a kukán át a palackoknak a teteje minden. És a harmadik, ami most bejött és új és rohamosan terjed, és egyébként egy alapiparágá vált, ez a 3D nyomtatás, amelyik gyakorlatilag ilyen különböző rétegekből építik fel ugyanazt a terméket bármilyen formában. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan gyártási technológia, amelyik gyorsabb és ugye jobb minőséget tudnak, pontosabban nincs selejt egyáltalán, emiatt költséghatékony, és hát ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a gyártócégek 70%-a ezzel a technológiával barátkozik, csinálja, valamilyen módon bevezeti. Tehát ez ennek a háttere. Ez egy nagyon erős ipari alkalmazás, nem mindenhol lehet, de ahol nagy gyártás van, és ezzel gyakorlatilag látjuk is az olasz iparnak a nagyságát, ott ez megtalálható. Az olasz ipar, az olasz gazdaság egyébként az EU-n belül nagyon, nagyon meghatározó, tehát a német, francia, angolokkal együtt negyedikek voltak, így a harmadikok, és hát gyakorlatilag ebből eredően náluk ez egy fontos szempont, innen ez az előkelő pozíció, tehát a gyártóiparuk veszi fel ezt, illetve igényli ezt a hátteret. Na most a gazdaság, mert ugye egy 59 milliós nemzetről beszélünk, amelyik egyébként a világban is ugye meghatározó gazdaság, tehát G20-asok vagyunk, és az EU-nak mellesleg egyébként alapítója, és most a történelmet mondtad, én igazából az újkorit mondanám, tehát ilyen Garibalditól kezdve, amit talán mindenki jobban felfog,
jobb is, igen, mert hát azért a rómaiaktól a 3D nyomtatásig hosszú út vezet, ez kétségkívül
az, az egy szép ív lenne, igen, a párnapos sztoria, és a dolgok annyi a lényege, hogy 1867-ben jön létre az az olasz állam, amelyik aztán királyság formájában indul el, amelyikről ma beszélünk. És itt egyesülnek azok a tartományok, amiket mi külön-külön jól ismerünk, ugye adjából, mert azért a magyarok jelentős része sokat utazik Olaszországba. És az első főváros egyébként Torino volt, aztán később Firenze, és Róma csak 1871-től. 1946-ban egyébként a királyságot egy népszavazással le is törlik. Tehát az uralkodó család, így az olasz királyi család karrierje nem volt túlzottan hosszú, de ami lényeges, hogy ők onnantól kezdve 57-ben már a római szerződésnek az egyik aláírói, tehát az EU-nak az alapításában is közvetlenül részt vennek, tehát egy roppant aktív nemzet, és ilyen szempontból Európának az egyik alapköve. Na most a gazdasága rettenetesen sokszínű, tehát azt lehet mondani, hogy a főiparág a turizmus, De és hát ez egy nagyon jelentős iparág, tehát én is néztem, hogy körül milyen nagyságrend, tehát Európában talán a spanyolok előzik meg őket, meg a franciák, de itt is nagyon szoros a verseny, de a mezőgazdaságát is hol ismerjük, kb. 40-50% a területnek művelhető, még olyan helyeken is, ahol kevés a víz, olajbogyó, és itt tovább pontosan tudjuk, de a szőlők, a borok, a tészta, paradicsom, szóval azért gyakorlatilag itt a mezőgazdaság roppant erős. A gyártás szintén, tehát a gyártás is elég komoly hagyományokkal rendelkezik, az autóipar, vegyipar, textilipar, gépek, tehát itt azért nagyjából minden megvan, és ebből nyilván a textilipar az szorul kifele, és erre mondjuk tipikus példa Prato, amit nem nagyon tudnak elvinni onnan, mert az a luxusiparnak a egyik textilipari feldolgozó központja, de amit nem tudnak elvinni, oda jönnek a kínaiak, tehát kínaiak vették meg ezeket a gyártó cégeket döntően, és a kínaiak beutaznak, kiutaznak, tehát kínaiak dolgoznak már Prátóban is döntő hányadban, de gyakorlatilag a gyártás helyszíne ugyanígy tehát az Európában maradt. Na most a szolgáltatásokban is sokat hallunk Olaszországról, mert ugye a bankrendszer, gyakorlatilag ugye az Unicredit azért sokunk számára elég jól ismert, de a biztosításban is generál, és így tovább, szóval csak a legnagyobbak jelen van. Tehát ez az ország, ez mindenképpen egy nagyon komoly gazdasági háttérre rendelkezik, és mondjuk például az acéliparban azt hiszem ők a másodikok talán, vagy harmadikok, így Anglia nélkül, ők Angliában ez visszaesett. Szóval itt azért nagyon komoly hagyományok vannak, amik ezt megalapozzák, és az azért is érdekes, mert egyébként ugye azt nézzük ennek a körutazásnak a szempontjából, hogy adójogilag milyen hatással vannak ezekre az iparágokra az egyes országok. Tehát az egyes országok iparága ad-e valamilyen speciális előnyt, és nagyjából nem akarom leülni a poént, de nagyjából kimondható, hogy az ország semmilyen igazi érdemi előnyt nem ad a 3D nyomtatáshoz. Uh-huh. Ez egyszerűen egy versenyképességi faktor, ami megy, mert a maga a rátérve röviden a olasz adórendszerre, hát az nem túl szerencsés. Tehát gyakorlatilag Olaszország gazdasága erős, de azért a növekedés itt is lassult, azért a Covid óta, Covid őket emlékszünk, nagyon erősen megütötte. A fölállás az nagyjából ment, de a költségei a társadalomnak elég magasak. Tehát itt azért úgy néz ki, hogy a költségvetési problémák nem nagyon engednek adójogi mozgásteret, ami azt jelenti, hogy magasak az adók, tehát a textúr GDP arány, tehát a GDP arányos adóterhelés az 42,9%, csak hogy érezzük, az OECD átlag, e körül van Magyarország is 34%. Tehát azért ez egy elég erős teher, tehát azt látjuk, hogy mindez a technikai, technológiai fejlődés egy igen magas adókulcsú országban zajlik le, ha megfelelő az ipari háttér. Na most a Meloni kormánynak egyébként, amelyik most hatalmon van, célja volt az adócsökkentés, csak ahogy szokták tiszti klasszikusan, nem sikerült, tehát nem jött össze, mert a gazdaság valahogy ezt úgy felülírta, és emiatt gyakorlatilag nem, hogy csökkentettek, hanem emeltek, és hát ez azért ilyen szempontból szintén nem egy túl szerencsés dolog, de egyébként végigfutva az adókon, aztán majd beszélünk egy-két érdekességről, az áfájuk az 22%, ahhoz nem nagyon akartak hozzányúlni, a társasági adójuk az 24%, de ugye az egész jövedelemadórendszerük az 4 szintű, tehát ő náluk van országos, tartományi, megyei és helyi, tehát itt gyakorlatilag ez egy eléggé bonyolult dolog, tehát hiába hozták össze ezt az országot, és jött ez létre, de azért úgy tűnik, hogy ennek a 4 szintű adózásnak azért megvan a maga hátránya.
Hát ugye, ez nem szokott ilyen vállalkozó barát ismérként felmerülni, ha 4 szintű adórendszer van, mert akkor valaki oda megy, és akkor elkezdeni gondolkodni, hogy hol és milyen jogcímen kell nekem adót fizetni, és arra megyek 200 kilométert, akkor ez hogy változik, az biztos
okoz. Hát ez mondjuk tipikusan ilyen Svájc, és itt vagy ilyen federációk, de egyébként az Egyesült Államokban is vannak hasonló modellek, szóval ez abszolút így van, És itt ez ugye azért érdekes, mert nincsen állami visszaosztás, tehát nem nagyon van, vagy nagyon kevés, és emiatt gyakorlatilag mindenki tényleg az adóbevételekre koncentrál, mert történhetően úgy az SZIA, mint ahogy nálunk is nagyjából van valami visszaosztás a lakosság alapján, de itt nincsen, és ez okozza a gondot, mert például a társasági adóban még egy 3,9% az a felső része regionális adó is van, és ez persze változik, ez megy 0,9-ig. Nyilván vannak területek, ahol kifejezetten akarják, hogy befektessenek, és ott a tartomány is így úgy vagy besegít, de azért ez a 3D nyomtatás terén nem nagyon látható. Az adórendszerük is egyébként ilyen, hogy az országos adó az 43, aztán ami jön ott helyileg, azzal simán föl tud menni 50-55% fölé is. Most ami érdekes, és ami igazából rondává teszi ezt az egész történetet, az az, hogy nekik vannak olyan adóik, amikkel ugye ők próbálnak egy picit szebben muzsikálni, tehát vannak érdekesebb adóik, de van egy ilyen 200 000-es fix adó, amivel úgymond expatokat próbálnak bevonzani, és
pedig
bevétele van. Itt vagyok.
Bocsánat, csak átvette a kihangosító szett, ha jól hallom.
Így van, ennyi történt. És a lényeg annyi, hogy itt most annyi a történet, hogy ez a 200 000-es adómodelljük, ez csak külföldieknek van, akik hogy bejönnek, de igazából ez sem, és ha ezt a jövedelmet ott adózzák le, ami lehet adott esetben kedvező, tehát nyilván ha valaki több milliós ilyen osztalék jövedelmekről beszél, akkor érdekes lenne, de egyébként nem. Ami másik, hogy jelentős a vagyonadójuk, ez az ingatlanpiacukat elég rendesen megnyírbálta, és ott is ugye az önkormányzatok tárkarokkal várják a ingatlan befektetőket, pont emiatt, mert gyakorlatilag az ingatlanokra kimért vagyonadó az egy helyi adó, ami akár 2% is lehet, de luxusaknál akár 4 is, tehát azért egy nyilván becsült forgalmi értékel. Szóval összességében azt lehet mondani, hogy Olaszország egy csodaszép ország, nagyon szép fejlődése van, és az ember mindig meglepődik, ha arra jár, hogy egészen igazából azt lehet mondani, majdnem Velencétől, de most így Vicenzától, vagy Veronától egészen Milánóig egy hatalmas ipari központ az egész, meg még megy tovább, tehát egy óriási ipari, majdnem egy Ruhrvidék szintű valami, de és imádjuk a kajájukat, a világ első számú tisztagyártóit, de igazából a 3D-ben is nagyon szép eredményt értek el, és de én úgy látom, hogy ez semmi köz az adórendszernek. Tehát ez egy, ebből eredően viszont jó azt látni, hogy azért mégis, ha valahol az ipar jól működik, akkor ezeket a dolgokat fölveszi, és ők maguk egyébként, az azt jelenti, hogy a 3D-s készülékek gyártásában vannak nagyon elől. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az alkalmazásban, az csak a következmény, hanem itt Olaszországban nagyon jelentős 3D nyomtatógyártó cégek van.
A hallgató felhívja a figyelmet arra is, hogy rendkívül elterjedt a fekete munka, amiről a hatóságok tudnak ugyan, de nem nagyon tesznek ellene, nyilván eznek meg ilyen szociális okai vannak.
Hát szerintem igazából megint ez a több szintű rendszer. A Gárda Finance autókat azért mindenhol lehet látni, és félnek is tőlük kellőképpen. Tehát ez egy dolog, azt mondják, az olasz gazdaság 10% a fekete. Tehát lehetne fehéríteni, itt lehetne megint elmenni az észak-dél kultúra irányába, hogy milyen az északi kultúra, milyen a déli, de összességében nagyon ellentmondásos az olasz gazdaság, de nagyon szép eredményeik vannak. Tehát azért összességében ez a nemzet nagyon szépen halad előre, és hát reméljük, hogy megmarad ez a tempójuk, mert szerintem minden esélyük megvan rá, tehát, de ez abszolút igaz, tehát nagyon erős ez a fekete gazdasági méret.
Jó, nagyon szépen köszönjük Zolikám az összefoglalót, és akkor az orosz mindennapokról és külpolitikáról, meg majd a Botondra beszélgetünk.
Így van, Meloni asszonyról most egy kicsit Botond mesél, így van.
Jó, köszönjük szépen, szép napot!
Sziasztok, nektek is sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével kalandoztunk Olaszországban, a 3D nyomtatás egyik vezető állama, ez ki hitte volna. Most rövid szünet következik, aztán jön a következő kör, ott meg az olasz bel- és külpolitikát vesszük majd gorcső alá Feledi Botonddal.
Folytatódik az adóvilág. a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát akkor az olasz mindennapokról beszélgettünk Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, buongiorno!
Hát az olasz belpolitika azért az mindig izgalmas, ott nem lehet azt mondani, hogy nem hallunk, mert itt-ott kormányválság van, meg összevesznek, meg ilyen koalíciók jönnek létre ismert és kevésbé ismert pártokból, majd tűnnek el a süllyesztőkbe, és hát ugye mit adtak nekünk az olaszok, például Silvio Berlusconit, vagy Giorgia Melonit például, vagy Draghi urat, ugye, a másik, a pólus másik végéről, úgyhogy egy, nem mondhatjuk azt, hogy Európa arculatát nem formáló kis országról van itt szó, akik ugye egymással is veszekednek, mert hogy a fejlett észak azt mondja, hogy a délieket nem kéne másokáig a hátukon cipelni, és most, hogy ugye a 3D nyomtatás vezető országai rovatunk kapcsán beszélünk az olaszokról, óhatatlanul ez is szóba kerülhet. Szóval hát vágjunk akkor rendet a dzsungelbe, Boton.
Hát igen, feladtad a munkát, mert azért ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy ország, rengeteg szép belső törésvonala, miközben az elmúlt 9 hónapban 2 volt olasz miniszterelnök, ugye Draghi is, és Letta is, amikor Letta is írt egy-egy jelentést az Európai Unió állapotáról, úgyhogy valóban itt Brüsszelben is nagyon-nagyon erősen jelen vannak. Hát az elmúlt hetekben bőven volt elég lemondás, átalakulás, ugye megtörtént az a történelmi pillanat, amikor Benito Mussolini unokája, Rachel Mussolini kilépett Meloni pártjából, mert azt mondta, hogy ez neki már túlságosan szélsőséges már, és átvonult a római városi tanácsban Berlusconi pártjába, tehát a Forza Itáliába. Azért ez is egy meglepő fordulat külső szemmel nézve. A valóságban, ha jól értem, akkor egyébként ők is a olimpiai boxolón nem kérdésén vesztek össze Melónival. Itt nem értették teljesen egyet, hogy akkor pontosan hogy is kell ezt megítélni. Volt Melóninek egy iratkozat, amivel belekötött a Mussolini unoka. Hát ez csak így érzékeltetésnek, ettől még a kormány nem omlott össze. Amitől volt egy kis ijesztség, volt, amikor a kulturális miniszter kiderült, hogy szoros intim kapcsolatot ápol az egyik asszisztensével, ezt az olasz bulvár média alaposan kitárgyalta, úgyhogy neki le kellett mondani. Itt volt egy kis bizonytalanság, mert ugye 3 párti koalíció van Olaszországban, a Lega, tehát Salvini pártja, azért tegyük lábjegyzetbe ide az izgalmat kedvéért, hogy Salvinit most éppen emberrablás miatt akarják bíróság elé állítani, hiszen a korábbi belügyminisztersége idején a földközi tengeren menekülteket szállító hajót nem engedett kikötni, tehát most valahogy ezt jogiasítja éppen az olasz igazságügy. És a másik párt pedig a Berlusconinak Forza Itáliája, mindkettő meglehetősen picike, és küzdenek Meloni árnyékában, hogy életben tudjanak maradni, elég gyenge eredményt értek el az európai parlamenti választáson. Tehát ezek a politikai imminens törésvonalak, de igazából ugye úgy, mint Németországban, a fő izgalom az, hogy a tartományokban választások voltak, vannak, tehát itt is folyamatosan nem egy időben, hanem szépen mindig tesztelhető, hogy ki hol tart ebben a politikai versenykutásban, és most is több tartományban lesz választás az ősszel. Mindez akkor, amikor mint malac a jégen küzdenek, hogy valahogy összehozzák a költségvetést, amit most először az uniónak az új szabályai alapján kell összepakolniuk. Tehát ez azt jelenti, hogy csökkenteni kell majd a deficitjük miatt GDP arányosan legalább 0,5%-kal évente a hiányt, és azért ez így, hogy 3 koalíciót kell kielégíteni folyamatosan megfelelő kiadásokat célozva, ez nem egy könnyű feladvány. Tehát ez az, amit látunk jönni, ez a szeptembertől decemberi időszakot teljesen meg fogja enni a koalícióban. Úgy, hogy közben lesz egy olyan választás, ahol a helyi kormányzójuk egyébként szintén korrupciós botrány miatt mondott le, tehát egy nagyon komoly kérdés, hogy vissza tudják-e menteni ezt a pozíciót, vagy pedig el kell engedni. És hát egy tulajdonképpen egy szignifikáns vereséget szenvedhet ezzel Meloni.
Uh-huh. Az is egy kérdés, hogy azért az Olaszországban a kormányválság az a hétköznapoknak a része. Én most nem mondom, hogy a Meloniék ezzel néznek szembe, talán, vagy, sőt, inkább az a benyomásom, hogy mint hogyha kicsit stabilabb lenne, mint egy átlag olasz kormánya a Meloni kabinet.
Abszolút igen. Tehát meglepően stabil, még belső és külső megfigyelők véleménye szerint is, hiszen két évben bőven túl van, tehát úgy ezt fél idejét letudta. Ez is mutatja, hogy azért valahol Berlusconi nyomdokan járnak. Másrészt pedig az is látszik, hogy úgy érzi egy olasz kormányfő, hogy ő a helyén van, és megvan a koalíció, és működik, akkor általában bedob egy alkotmánymódosítást. Na most Meloniéknál ugye két óriási alkotmánymódosítási téma fut. Az egyik arról szól, hogy a teljes választási rendszert a parlamentestül, tehát az alsóház, felsőház szerepét is át lehetne alakítani, illetve a miniszterelnök kijelölését is átalakítanák, hiszen nem a parlament, hanem a köztársasági elnök választja, ugye a köztársaságon nevezik ki a kormány tagjait, volt, amikor nem volt hajlandó kinevezni például a korábbi időszakban ilyen. Tehát egy nagyon komoly elnöki befolyású rendszer van, ezt minden miniszterelnök hatalma csúcsán szeretné leépíteni. Ide jutott Meloni is, csak hogy eddig, aki ezt megpróbálta, az mindig belefutott abba, hogy végül referendumot kellett kiírni, mert nem volt meg a minősített többség a két házban, és olyankor, amikor elbukják a referendumot, összeomlik a kormány. Tehát ez a forgatókönyv meg volt tekintetni már Renzivel is, korábban másokkal, és most ezzel kacsingat Meloni. A másik, még ennél is izgalmasabb, mert a koalícióját belülről feszegető változás, az az olasz régióknak az önállósodása. Tehát egy picit belgizálódna a rendszer, vagyis az egyes régióknak több lehetőséget adna, hogy megtartsák az adókat, és ha már megtartják az adókat, akkor egyben többet is költhetnének egészségügyre erre-arra. Nyilvánvalóan ez a Salvini féle Lega, korábbi Lega Nord, tehát az északi tartományokat erősen képviselő régiós pártnak a kérése. Ezzel viszont pont a másik két koalíciós partner abszolút nem ért egyet, hiszen ők délen erősek, és a déliek viszont nagyon is látják azt, hogy ha az északiak elkezdenek majd pénzt megtartani, lázi ők lesznek Olaszország Flandriája, akkor az nekik egészen biztos, hogy az olasz transfer unióban csak a házatokra vannak. Tehát komoly belső feszültség, ami természetesen nyilással, mint egy referendum fenyegetést akarnak feloldani, amihez is az ellenzék is csatlakozik. Én azt látja, hogy itt lehetőség van megosztani a koalíciót.
Hát szép, igen. Hát nem mondtam én, hogy nem lesz unalmas ez a dolog, és most, hogy ezeket így mondogatod, majd hogy nem az olasz külpolitika unalmasabb, mint a belpolitika, ami furcsa.
Hát azért komoly tényező lett uniós szinten, és meg mérleg nyelve, meg azért sokat így, hallottunk valamit is.
Meg mint hogyha, hát ugye mindig féltek tőle, hogy majd jobbra tolódik, hát elkötelezett atlantistának és Ukrajna támogatónak tűnik a Meloni kormány.
Mondjuk úgy, hogy ha mégre tennénk, akkor a külpolitikája azért középebben van, mint a belpolitikája. Tehát a belpolitikájában kartosabban fogalmaz Meloni, és sokkal inkább a szociális konzervativizmus kiérződik. A külpolitikájában viszont valóban nagyon-nagyon taktikusan, és egész eddig elképesztő sikerekkel hozza az atlantista pro-ukrán vonalat, és mindazt, amit ezért elismerésként meg tud kapni Róma. Tehát nem véletlenül, hogy még ha nem is szavazták meg Ursula von der Leyent, mert tartózkodtak az Európai Parlamentben, ennek ellenére most mindenki kiadálja, hogy egy nagyon erős gazdasági portfólió fog kapni az olaszokat, pedig ez azért nem volt egészen 100%-os valószínűségű történet, mert mégis meg tudják ezt tartani. Ugye múlt héten volt nem csak Orbán Viktor, de Zelenszky is fellépett, és ott ugye nagyon normális kapcsolat van Meloni és Zelenszky között a körülményeket képest mindenképpen, és hát kiléptek az egy övezetből, és vagy pedig az atlantista tövegeket tovább erősítették.
Óriási rutinod van, mert mielőtt feltettem volna téged meghökkentő és mi van Kínával kérdés, te már meg is válaszoltad ezt a dolgot. Egyébként a Salvini meg ugye még Putyinos pólóban is parádézott egy időben, az ő meggyengülés az ennek köszönhető, hogy az ország közben meg elkötelezetté vált Ukrajnával? Mert mondtad, hogy mikropárt, és nem van ugyan a koalícióban, de hát a túlélésért küzdenek.
Nem, és sőt, ezt úgy is mondhatjuk, hogy Meloninak a harcias belpolitikai kívánja ahhoz, hogy elfedje az egyébként atlantista és nem túl népszerű külpolitikát, tehát hogy az embereket elég könnyen meg lehetett találni azzal, és komoly dezinformációs kampányokat is feltártak aztán, ahol alapvetően azért Salviniéknak van fogása ezen, hogy ugyanúgy, ahogy minden más európai országban felépítsék az ukrán ellenes szankcióellenes retorikát, tehát ez is egy koalíciós feszültség. ezen is dolgozni kell. Egyelőre az olaszok nem radikalizálódtak ebben a törésvonal mellett, de ez egy abszolút létező és fontos törésvonal a koalíción belül is. Uh-huh. Tehát épp adókedvezményektől kezdve mindenféle más vállalkozási kedvezményekig, illetve az Európai Bizottság által régóta kérlelt építési adókedvezményeket kell kivezetniük, és ezek aztán egy kicsit lassabban történnek, vagy majd jövőre felkiáltások. Itt várják, hogy a bizottsággal ez a csata hogy alakul. Tehát itt egy sok háromszögben kell az olasz kormányfőnek teljesíteni, aki egyébként hivatalosan ugye nem is kormányfő, tehát ebben az elnöki rendszerben ez nem miniszterelnök, hanem ugye a miniszter tanácselnöke. Tehát egy papíron is gyengébb pozíció, és kevesebb hatalma általában a kontinens miniszterelnökeinek. Uh-huh. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz, és egyáltalán nem egy feltétlenül olyan nagyon kívánt pozíció, persze mindig van rá jelentkező, de nem olyan könnyű ezt az észak-dél felé széthúzó Olaszországot egy törésvonallal egyben tartani, sem, hogy azért nyilván Kínával is valahol menedzselni kell a kapcsolatokat, mert az autógyártás az azért ugyanúgy kitett ennek a történetnek, mint a németek meg a spanyolok.
Uh-huh. Egyébként ez az észak-dél ellentét, ez mennyire érezhető az olasz mindennapokban, mert itt több hallgató is felveti ezt a problémakört, és hát aki járt Észak-Olaszországban, meg utána Dél-Olaszországban itt, mint például velem szemben ülő Ács Gábor, az biztosan látja azt a borzasztó nagy kontrasztot, ami van az ország két fele között.
Azon gondolkozom, hogy honnan fogjuk meg a kérdést, mert tehát nyilván gazdaságilag, nyelvjárásilag, és az szempontból is,
most nagyon rosszul kezdtünk hallani, de ahogy közbe szóltam, megjavult a vonal. Köszönjük. Szóval.
Hát mi a közöket folytatok?
Igen.
Tehát, hogy rengeteg választóvonal van, ami az északdelet meghatározva a nyelvi dialektustól az attitűdig. Tehát egészen biztos, hogy ez egy történelmileg is sok szempontból nagyon más terület és különállás. Visszamehetnénk persze itt a német-római császárság és mindenféle más meghatározó történelmi tapasztalatokig, de azért ugyanolyan belső migrációt is lehet látni. Tehát arról is beszélhetünk a pozitív oldaláról, hogy azért rengeteg déli a munka miatt elment éjszakra, hogy a maffia miatt ki az, aki végül is nem ott nyitotta meg, mondjuk Kalabriában az üzlet és másik tartományban, és hát nyilván a maffia jelenléte ezt most nem kezdtük el boncolgatni, de ez a mai egy meghatározó problematika és egy meghatározó gond a déli gazdaság beindítása előtt. És a harmadik azért tegyük ide, mert mindig mondtuk veletek is, hogy ezt a markert már le kell tennünk az adásokban, az a klímaváltozás. Tehát amikor azért az 50 fokos Szicíliáról beszélgetünk, az már nem az a romantikus pizzázós gelátis történet, hanem az azt jelenti, hogy akár a turizmus is bőven meg fogja szenvedni, ahogy már idén nyáron is szenvedte, hogy egyszerűen az emberek már nem akarnak oda menni, vagy legalábbis nem nyáron. Tehát egy átalakuló turizmussal, vagy akár egy picit krízisbe turizmussal még kevés vétele. Hát szerintem itt egy komoly törésvonal következik, amit hogyha a legások éjszakon megnyomnak, akkor ebből komoly politikai krízis lehet.
Oké, vettem botont, legközelebb az és Kínát felcserélem, az és mi van a klímaváltozással, kitétellel. Jó?
Nagyon jó, nagyon jó.
Köszönjük szépen, klassz volt, jó munkát, szép hetet kívánunk.
Nektek is hallgatóznak is. Sziasztok!
Szia-szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel próbáltunk eligazodni az olasz bel- és külpolitikában. Most egy rövid zene következik, aztán az óra záló aktusokat hallhatjátok itt a Millás reggeliben.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1893. szeptember 16-án született Szent Györgyi Albert Nobel-díjas magyar biokémikus, igen, a C-vitaminos ember. és tőle választottunk aranyköpést. Mára így hangzik: gazdag az, akinek több a pénze, mint a vágya, és az a szegény, akinek a vágya több, mint a pénze. A boldogság titka nem az, hogy még többet szerezzünk, hanem az, hogy örüljünk annak, amink van, és hogy kitöltsük életünk üres kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk. Hát ezzel lerakta a körforgásos gazdaság alapjai Szent György Albert, véleményem szerint, de hát ez egyébként így van. Én kitöltöttem a hétvégén üres kereteit az életemnek rendesen, úgyhogy én hát elégedett és boldog ember vagyok. Ezt kijelentettem. Köszi a haverjaimnak ezt az élményt is.
Ellenben most meg kell, hogy magyarázd ezt a fake news terjesztést, amit kukacügyben végrehajtották.
Nem, de nincs mentségem. Rákorcsolyáztam a vékony jégre, és ez nem meglepő módon beszakadt alattam.
Horgászboltban csontkukac kapható, lisztkukacot a kisállatkereskedésben. Többen írják, hogy lesz szigorúan nem szabad a madaraknak csontkukacot adni, tehát nem mindegy, hogy lisztkukac vagy csontkukac.
Építsünk akkor a rám dobált alapanyagból, hogy így fogalmazzunk, várat, úgyhogy a szuper zöld rovatunkra már készülhetünk is, mert akkor megkérdezzünk egy expertet, hogy csontkukac, oder lisztkukac, azt milyen Szoller Andi leírhatatlan.
Bocsánat, csak Szoller Andi éppen megérkezett, és nem hitt a személynek.
Nem hiszi el, hogy Isten, még mindig ugyanez a téma.
Hát ez az.
De azóta, hogy itt jártál, nem volt. Tehát most csak visszatértünk rá.
De mindig...
Hallgatók helyre tették Macit, hogy nagyon nem mindegy, mert ő azt mondta, hogy mindegy, csak kukac legyen. Nem. A fecskéknek csak és kizárólag, akkor tegyük helyre, ez a lényeg.
Liszt
kukacot szabad adni. Amely a kisállatkereskedésben kapható. Ott csúszott félre már az elején, hogy te azt mondtad, hogy horgászbolt, igen. És ezt mindenki tudja, de az a csonti. És a csontit nem adunk a madárnak, írt egy hallgató, pontosan így.
A lényeg, hogy hagyjuk szegényeket egy kicsit megmelegedni, meg így megszáradni
van. És ha nem is adunk nekik semmilyen kukacot,
akkor is jó,
csak... a lényeg az, hogy a fecskékre vigyázzunk, és segítsünk nekik, mert most nagy bajban vannak.
De akkor szerdán a szuperzöld rovatunkban fecske mentő kiskátét fogunk szögelni. Mentve az amúgy is megtépázott renomémat.
Hát addig már megszáradnak, akkor már még.
De nehéz veletek, a jó ég áldjon meg mindenkit, viszont egy rakott baleset nehezíti az életünket. Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton, a Tejút utca közelében, a Fóti úton, a negyedik kerületben, a Megyeri út közelében, és a Budai alsó rakparton, a Battyányi tér közelében is. Úgyhogy nagy körültekintéssel közelítsük meg munkaállomásunkat ma reggel is. Szóval akkor jön Szoller Andi a hírcsokorral, és utána egy kicsit erre csörög adió, arra meg a mogyoró rovatunkban, nem fogjátok elhinni, hogy miről lesz szó. Meg majd lesz egy kis a Hold különféle manifestációit feltáró beszélgetés is, mert mi a Vérhold, a Superhold, a Hold tölte, és a mi? Hold fogyatkozás, tehát minden a kifli, vagy a zsömle, vagy a nem tudom én mi, és ha jók lesztek, Ács Gábor elénekli nektek, a Sajtból van a Hold című népszerű kuplét is felvezetésként.